Arra a kérdésre, hogy hányféleképpen lehet tönkretenni egy gyermek életét, a válasz az, hogy végtelen. Végtelen sok lehetőség van arra, hogy egy felnőtt ember tönkreteje az a gyermek életét. Úgy igazából, hogyha a felnőtt segíteni akar a gyermeknek, abban már benne van annak a veszélye, óriási veszélye, hogy tönkre fogja tenni az ő életét. Legtöbb, amit tehet a felnőtt az ő gyermekért, vagy bárki, bármelyik gyermekért, az, hogy nem akar neki segíteni, azonban, hogyha valamit megtehet, valamit örömmel és békességgel megtehet, azt megteszi. Mert rendszerint, amit a felnőtt örömmel és békességgel megtehet egy gyermekért, azt az Úristen adja neki ajándékba, hogy azt tegye is meg, és azáltal teljesen biztos, hogy segít a gyermeknek. Azon tűnődtem, hogy mégis lenne egy olyan standard, vagy egy olyan jól bevált módszer vagy sablon, ami szerint lehetne gyermeket nevelni. És hát a válasz a kérdés az, hogy igazából lenne, ami kevésbé veszélyes és kevésbé káros a gyermekre, de ez a módszer, ez a sablon jóformán senkit nem érdekel, ez a Bibliában le van írva. De ennél már, ma már mindenki okosabb, mindenki is okosabb. A felnőtt, Isten nélkül, aki nem ismeri az ő teremtőjét, minden gesztusával, minden cselekedetével, minden mozdulatával csak ártani tud a gyermeknek. Ez teljesen biztos. Sőt, hogyha kigondolja azt, hogy ő a gyermeknek segíteni akar, már azzal is ártott, avval a gondolattal, hogy ő a gyermekének segíteni akar, vagy jót akar tenni vele. Ennyire egyértelmű az, hogy egy felnőtt ember, egy bűnös ember, egy parázna ember, aki már belement a paráznaságba, tehát testi ember, nem tud jót tenni az ő gyermekével. És arra a kérdésre, hogy a gyermeket ki tudja megszabadítani, vagy hogy tud a gyermek megszabadulni a felnőtti társadalomnak a rabságából, a válasz az teljesen nyilvánvaló, hát csak Isten segítségével, az ő kegyelme által. Tehát, hogy mely gyermeknek van nagyobb esélye arra, hogy szabaddá váljon, kiszabaduljon a labirintusból, az Ádám és Éva világának a labirintusából. Hát ezt az ember nem tudja felmérni. Tehát úgy gondolom, hogy mi ezt nem tudjuk átlátni. Azt mondanánk ugye, hogy annak a gyermeknek van nagyobb esélye, aki egy olyan jó egészséges családi közegben nőtt fel, megkapott a szüleitől mindent, amire szüksége volt, szerették őt, meg ilyenek, de ez sem igaz. Mint tudjuk, ez sem igaz. Tehát a mai ember már olyan torzulásokon ment keresztül a mai felnőtti társadalom, hogy fogalma sincs, hogy mit cselekszik. Tehát nem tudja beazonosítani sem a problémát. Nem hogy megoldani, be sem tudja azt azonosítani. És én beszéltem már korábban néhányszor az apaságomról, ami hát semmiképpen nem való kirakatba, tehát nem lehet a kirakatba tenni, vagy követendő példának állítani. Azonban azt láthatom, hogy az Úristen annyira kegyelmes, hogy a legrosszabbból is a legjobbat hozza ki. És ugye ennek a szélsőséges példája az, amikor kedves barátomnak az öcsikéje meghalt, és úgy volt kedves a mi teremtőnknek, a mi teremtő atyánknak, hogy egy óra után, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy ő igen, meghalt, Lottnak volt nyilvánítva, egy óra után feltámasztotta a halálból a kórházban. Tehát ilyen a mindenható Isten. Tehát azt mondom, hogy emberi szemekkel nézve egy olyan gyermeknek, ugye, akinek van a bukája, meg anyukája is, ők jó munkás emberek, mint Árpád, és mindent jól csinálnak. Tehát emberi szemekkel nézve egy ilyen gyermeknek nagyobb az esélye a boldogulásra, mint egy olyan gyermeknek, aki, ahogy szokták mondani, csonka családban nőtt fel, vagy árván nőtt fel, vagy szülők elváltak. De ez csak látszólag, emberek, ez látszólag. Miért? Azért, mert az a standard, amit az apuka meg az anyuka követni akarnak, vagy követni akarnának a mai világban, az a standard olyan torzulásokon ment keresztül már, hogy szinte többet állt a gyermeknek, mint használ. Tehát szinte jobb a gyermeknek, hogyha árván nő fel, mint hogy olyan szülőkkel nőjön fel, akiket teljesen bedarált a gép, akikből teljesen kiölte a gyermeket, a gépezet. Tehát ezért nem lehet megmondani azt, hogy melyik gyermeknek van nagyobb esélye. Tehát vannak olyan bizonságtevők, akiket Isten megszabadított és felemelt, és újjászült, meg örvendeztetett, akiknek a lehető legrosszabb életkörülményeik voltak, és mégis megtalálták, mégis meghallották Istennek az életre hívó szavát. És vannak olyan gyermekek, olyan felnőttek, bizonságtevők, akik mondhatni ilyen ideális körülmények között nőttek fel, jó vallásos családban, meg apuka pásztor, meg anyuka pásztorné, meg ilyenek, és az életek katasztrofális lett, sőt, Amerikában van is egy nagyon durva példa, ami nem is olyan rég történt, hogy a kislány lemészároltatta a szüleit az ő pasiával, az ő barátjával. Az atrocitások miatt, amiken keresztül kellett mennie, lemészároltatta a szüleit, pedig apuka pásztor volt, anyuka meg követte a pásztort. Tehát a mai ember fel sem foghatja, hogy milyen tozlásokon ment keresztül az ő lelke, a mai ember lelke, sőt, még az ilyen mintapolgárnak számító pásztor meg pásztorné emberek lelke is. Picit utána néztem meg a történetnek, és megvizsgáltam azt, és azt láthattam, hogy az a férfi annyira testi volt, annyira karnán is volt, neki halvány, lila fingyasen volt, csúnya szavakkal mondva. Halvány, lila dunsztyasen volt arról, hogy mi a Krisztus, vagy ki a Krisztus, vagy mit jött Isten a világba Krisztus által. Tehát miután az anyja, a feleségét lemészárolták, a gyermekét lemészárolták, hónapokon belül újból megnősült. Ezáltal bizonságot tett maga ellen, hogy őt annyira benne volt a testiségbe, a karnalitásba, amit a lányának tiltott egyébként, hogy tulajdonképpen nagy valószínűséggel ez okozta a nagy tragédiát, ugye, hogy a feleségét és a másik gyermekét hidegvérrel lemészárolták. A lányának a pasia, meg az ő barátja. Tehát nagyon borzalmas történetek vannak emberek, hogyha valaki azt gondolja, hogy itt van egy jó minta, egy jó baptista, vagy egy jó katolikus minta, az ember olyan mélyen alszik, olyan mély hazugságban van, hogy annál mélyebben már nem is lehetne. Én az éjszaka kaptam egy álmot, sőt, hogy igazából az éjszakai álomban én a biológiai kislányommal voltam, meg az ő édesanyjával. És hát láttam érdekes dolgokat, nem tudom, hogy mennyire fedi a valóságot, ezt fogalmam sincs, én nem szóltuk be az ő életükbe egyáltalán. Imádkozni azt tudok, azt megtehetem, és eddig is számított, az teljesen biztos. Az is számított, hogy én megbántam a bűneimet, amit elkövettem az akkori barátnőmmel szemben, és az ő kislányával szemben. És ezt Isten jóvá teszi, az teljesen biztos. Óriás erővel és hatalommal avatkozott be az ő életükbe is, már eddig is. És azt kell mondjam, hogy körülnézek, látom a mintacsaládokat, az anyuka, meg az apuka, meg a szép családi kép, és katasztrofális dolgok történnek, emberek. Katasztrofális dolgok történnek. És ugye hát mondjam azt a mi történetünkben, ami egy elrontott történet teljes mértékben, tehát semmilyen jó példának, semmilyen jó mintának nem felel meg. Azt kell mondjam, hogy látom Istennek a munkáját, hogy beavatkozott, és azt a kis gyermeket nem engedte el, sőt, még az anyukáját sem engedte el, sőt, a lehető legjobbat hozta ki abból a szituációból. És ez minek volt köszönhető? Hát az ő kegyelmének, az ő szerelmének. És minimális mértékben annak, hogy én a boldogtalanságommal, az én nyomorúságommal nem akartam beleavatkozni abba, hogy akkor asszony, te mostantól a gyermeket így neveld, vagy úgy neveld, vagy ezt csinál, vagy azt csináld. Én nem szóltam bele. Valahányszor a gyermekkel találkoztunk, úgy voltunk, mint két gyermek, én nem tudtam úgy nézni rá, mint a gyermekemre. Én gyermeket láttam benne, ő tiszta volt, én tisztátalan, ugye, mert én már a paráznaságban jó nyakig benne voltam. De valahányszor találkoztunk, többnyire mindig játszottunk ketten, mint kergetőztünk, tehát én nem apukáskodtam fölötte. Egyszer emlékszem, hogy itt volt, és nem tudom, valamit megszittam, azt is úgy megbántam. Isten olyan keményen rám szólt akkor is, hogy mit képzelek én magamról. Valamit megszittam, mert nem tudom, a vízben tehát ott valami lebric szólt, vagy nem tudom pontosan, mi történt, fogalmam sincs. Arra emlékszem, hogy az Istennek a lelke engem nagyon keményen megdorgált, hogy én mit képzelek magamról. És akkor szépen úgy visszamentem a helyemre, hogy oké, atyám, nem szóltam én semmit. Szóval Tehát mindig csak úgy tekintettem rá, mint játszótársamra, mert valahogy én sem nőttem fel teljesen sosem. Noha a bűnbe belementem jó nyakig, jó mélyen, de nem nőttem fel. Hála a jóságos Istennek, teljesen nem nőttem, nem tudtam felnőni. És ezt az Úristen a javunkra fordította, mert a gyermeknek, az én biológiai gyermekemnek, mondjam azt, hogy fizikálisan neki csak egy ellensége volt, egy komolyabb ellensége volt az anyja. Mert én nem vettem részt abban a folyamatban, hogy az ellenségévé váljak, ugye, hogy akkor megtörténjen az anyuka meg az apuka összeesküvés, akkor anyuka meg apuka megbeszélik, hogy a gyermekből hogyan nevelnek olyant, amihez nekik semmi közük nincsen, ami az ő szívükben nincsen meg. És ezt alázattal mondom, mert, és úgy mondom, hogy amit én láthattam, amiről nekem tudomásom van, azt kell mondjam, hogy az ő édesanyja a lehető legjobb munkát végezte gyermeknevelésben. Ezt kell mondjam, tényleg. De úgy általánosan mondva, minden szülő, minden apuka, minden anyuka a gyermeknek az ellensége. Tehát egyszer, hogyha ő felnőtt, hogyha ő kemény szívű felnőtt, ha ő nincsen újjászületve, hogyha nem lett Isten gyermeke, ő nem tud mást tenni, mint a gyermeknek az ellensége lenni. Ezt kompenzálta mindenható Isten az ő esetükben azzal, hogy egy olyan dadát adott a gyermek mellé, aki egy istenfélő asszony, aki mint idős nénike, aki ismeri az atyát, és az atya ismeri őt, tudott beszélni neki Istennek a dolgairól meg avval a szeretettel nevelte, amit ő is megkapott Isten kegyelméből. Tehát én, nekem nincsenek szavaim arra, hogy elmondjam, hogy mit tett a mindenható Isten, és mekkora hálát érzek azért, amit tett a mindenható Isten az én földi gyermekemért, és az ő édesanyjáért. Na, de ebben az államban azonban azt láthattam, hogy az anyuka arra készül, hogy megint valamilyen udvarlási akció, vagy valami ilyesmi, tehát udvaroltatna, és a gyermek nem akarja elfogadni az ő udvarlóját. Ezt láttam államban, tehát hogy a gyermeknek abszolút nem volt jó, hogy az anyuka be akarna pasizni. És hát, amire emlékszem még az, hogy kergetőztünk, meg játszottunk, még gyermek volt valamennyire, azonban azt láthattam, hogy oda kerül a tévé elé a gyermek, és kezd már látni olyan tartalmakat, olyan filmeket, amiket az ő szemének nem kéne látnia, és amelyek őt ki fogják ráncigálni az ő gyermekkorából, az ő gyermeki állapotából, az édenből. Tehát ezt láttam álomban, ilyesmit láttam álomban, és ennek megmondom erőst, nem örültem, és hát Isten könyörjön rajtam, mert nekem fogalmam sincs, hogy mit tehetnék én. Semmit nem tehetek. Maximum feljön az anyukát is, megkezdem, hogy szia, mi a helyzet, mit csináltok meg. Ha ad valamit az atya, akkor azt úgy elmondom, vagy megkérdezem alázattal, tehát nincs, amit csinál, nekem nincsen. Magamat én nem hatalmazom fel arra, hogy én megmondjam neki, vagy nekik, hogy mit csinálnak, sőt, én másnak sem akarom megmondani, mit csinálnak. Én elmondom azt, amit én láthatok, ennek már sok ember hasznát vette, mert Istennek a kegyelme valamilyen szinten megnyilvánult rajtam keresztül, egy nyomorúságos földi áblázatomon keresztül, tehát az segített embereknek, de én nem akarom, én, mint ember, mint Attila, mint felnőtt parázna ember, aki belementem nyakig a bűnbe, én nem akarom senkinek sem megmondani, mit csináljon. Távol legyen ez tőlem. Egyszerűen csak elmondom azt, amit láthatok, amit megérthetek. Van, akinek ez tetszik, van, aki örömmel és hálával fogadja, van, aki utál engemet, amiatt, amit mondhatok. Szóval ez történik. Ebben az államképben az Úristen teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy milyen hatása van a gyermekre a paráznaság. Főképp, hogyha a felnőtt, ugye már felnőtti korban is, mondjam azt, hogy 40 környékén is, ugye, vagy amikor már ugye átlépte a küszöböt, amikor túl már ő nem fog sem fiatalodni, sem erősödni, sem szépülni, sem illatosabb lenni, hanem inkább fordítva öregedni fog, gyengülni, betegedni, és büdösödni, meg elindulni a temető felé. Tehát semmiképpen nincsen jó társal. Persze, ahogy mondhatta Kornélia is, hogy az ő gyermeke is meglátta, tehát ő hiába, hogy a szülő, sem az anyuka, sem az apuka rendszerint nem paráználkodik a gyermeke előtt. De erről többször beszéltem én, hogy azt a szellemiséget ő mindenestől beviszi a házba, és a gyermekére önti. Hiába, hogy a gyermek a szemével nem látja, hogy az apuka, vagy az anyuka mit csinál. azt a szellemiséget, amit az apuka, vagy az anyuka magára ragaszt, azáltal, hogy olyan emberrel fekszik össze, vállal közösséget, aki meg van telve olyan szellemiségekkel, amilyen szellemiségekkel meg van telve, azt ő szépen beviszi a házába, és a gyermek akarva, akaratlanul azt ő magára veszi. Ő ezt nem tudja elkerülni, hogy magára vegye. És ezért volt az, hogy amiről korábban beszéltem, hogy egy barátomnak a tehát egy barátomnak a gyermeke az anyukát lekurvázta szó szerint. Néhány éves gyermek az édesanyát lekurvázta, annélkül, hogy tudta volna, hogy az anyuka mit tett, mit cselekedett. Tehát emberek, Isten nem lehet átverni. A gyermeket sem lehet átverni. És a gyermek így kapja azokat a tartalmakat az ő lelkére, amelyek őt is beviszik abba a nyomorúságba, abba a nehéz életbe, keserűségbe, amibe bevitte az ő anyját, meg az ő apját is, a paráznaság. Van két kemény felvétel, ami nagyjából megmutatja, sőt három is van. Az egyik az, hogy hogyan szaporodnak a démonok, a másik az, hogy szabadulás toxikus kapcsolatokból. A harmadik felvétel az, hogy miért nem kell harcolni. Tehát ebben a három felvételben el van mondva nagyjából Isten kijelentése szerint, hogy mi történik a gyermekkel, mi történik az anyukával, mi történik az apukával, amikor valaki egy olyan szellemiséggel vállal közösséget, amit nem is ismer. Külsőképpen jól néz ki, ugye jó a karosszíria, izmos, vagy éppenséggel jó a feneke, meg jók a mellei, meg mit tudom én, mi ugye ez az igény ugye a mészárszékban általában, hogy legyen jó. Hát tulajdonképpen egy mészárszék a világ ilyen szempontból. De ez a szó legszorosabb értelmében is, mert egymást lemészároljuk. És ezt úgy mondjuk, hogy szeretet. Holott még a képek sem arról árulkodnak, hogy annyira szeretjük egymást. Mert amikor a férfi szereti a nőt, akkor általában hát tudjuk, hogy az hogy néz ki, vagy pedig a nő, hogyha szereti a férfit, tudjuk, hogy néz ki. Tehát úgy szeretjük egymást, mint a csokoládét, megesszük, szó szerint. Tehát fizikailag is, és lelkileg is megesszük egymást. Na de hát van az a csúnya nóta, hogy nem lehet azt parancsolni senkinek, hogy azt szeresse, kit a szíve nem szeret. Tehát mi a szeretet szót azt teljesen kiforgattuk. Fogalmunk sincs arról, hogy mi az, hogy szeretni emberek. Fogalmunk sincs. És nem is a legnagyobb probléma nincsen fogalmunk arról, hogy mi az, hogy szeretni, hanem a legnagyobb probléma az, hogy nem is akarjuk megismerni. Tehát nem mondjuk azt Istennek, hogy atyám, tanítsál meg szeretni. Én már próbáltam a magam módján. Próbáltam én szeretni férfiakat, próbáltam szeretni nőket, próbáltam szeretni a gyermekemet is. És hát azt látom, hogy az nem oda vitt, ahova szerettünk volna menni. És azt láthatom, hogy mivel, hogy így vagyunk a szeretettel, hogy a magunk módján, egészen pontosan nem a magunk módján, mert az, amit én úgy hívok, hogy a magam módján, az nem a magam módján, emberek, az nem a magam módjával, hisz azt én betanultam kívülről. Én azokat a különböző mintákat, sablonokat, sémákat, én azt mind kívülről vettem be, meg az ízlésemet is kívülről vettem be, mindent kívülről tanultam be. Tehát hogy mondjam azt, hogy én a magam módján szeretek? Még ez sem igaz. És azt látom, hogy néhány embernek olyan brutálisan kell szenvedni, és tényleg a szívem szakad meg, hogy nem tudom már, hogy beszéljek. Tehát eddig sem tudtam mondjuk, de most már végképp nem tudom, hogy hogyan beszéljek ezekről a dolgokról, mert valamikor keményebben beszélek. Az azért nem tetszik, mert keményen beszéltem, netán kemény szavakat, csúnya szavakat használtam, azért nem tetszik. Hogyha lágyabban beszélek, akkor belusznak a hallgatók, ugye? Úgyhogy már nem akarom tudni, hogy hogyan beszéljek, egyszerűen ahogy jön, úgy fogok beszélni erről. De amit láthatok, és amit láthattam az én családomban is, sőt, a kedves páromnak a családjában is, amit láthattam volt annak idején, a szülei viszonylag hamar meghaltak, fiatalon meghaltak, és brutális szenvedéssel, pontosan, mint édesapám. Kemény szenvedéssel. Annak köszönhetően, hogy ők tudták, hogy kell csinálni. Tehát megtanulták kívülről, bevették kívülről, hogy kell csinálni. Ha nem tudtuk volna, hogy kell csinálni, emberek, még mindig csinálnánk. Ők is még mindig csinálnák. Ha nem tudták volna, hogy kell csinálni, Isten megáldotta volna őket, és megadta volna, hogy hát csináljátok, én majd sugok nektek, ne törődjetek semmivel, ne aggódjatok. Isten ezt megadta volna, és megadná mindenkinek. De mi tudjuk, hogy kell csinálni. Megtanuljuk a YouTube-ról, a Google, a mesterséges intelligencia segítségével, megtanulunk gyermeket nevelni, megtanuljuk egymást megörvendeztetni. Van erre nagyon sok technika, nagyon sok módszer. a filmipar, a pornóipar, mindennek, minden eszköze fel van kínálva számunkra, hogy megtanuljuk egymást szeretni a magunk módján. És ennek a vége, emberek, egyenesen katasztrófa. Olyan borzalmas fájdalmak, amit szavakkal ki sem lehet fejezni. És emberek, azt kell mondjam, hogy nem az a legrosszabb, hogy az ember nagyon keményen kell szenvedjen egy végzetes betegségben. Nem ez a legrosszabb. Mert a végzetes betegségnek előbb-utóbb vége van. Ha a test meghal, akkor a betegségnek vége van. És hogyha a betegség alatt a lélek valamiképp megszabadul, belátásra jut, megtérésre jut, akkor szabadon tud távozni a testből, mint tudjuk. Meg van írva ez. De mi van azokkal, akik jól éltek, és a fejük szerint, a betanult sémák szerint mindent jól csináltak, és egyszer csak hirtelen jön a vég, és már nincs idő. Már nincs idő, hogy valamit megváltoztassanak. Mert az idő elvitetik, és kezdődik az örökkévalóság. De mivel kezdődik az örökkévalóság, emberek? Azokkal a hazug sémákkal, mintákkal, bűnökkel, úgynevezett démonokkal, amit az ember bevett, és rátapasztott az ő lelkére. Úgy kezdődik az örökkévalóság, emberek. Úgyhogy mit mondhatnék még? A legeslegjobb, legtöbb, amit tehet egy szülő az ő gyermekéért, az, hogy ő egyenesbe kerül a mindenható Istennel. Ennél többet sem az apuka, sem az anyuka, sem az anyukának az anyukája, senki nem tehet az ő gyermekét. Mint sem, hogy egyenesbe kerül a mindenható Istennel. És amikor ez megtörténik, ha ő ugyanannan születik és gyermekké válik, Isten gyermekévé válik, akkor meg már nem törvénykezik, hanem Istennek a kegyelmét kéri, és ő meg is adja. Az igazság az, hogy eszembe jut egy kedves barátomnak a gyermeke, aki egy angyal, tehát számomra az a gyermek egy angyal. Igaz, hogy az anyuka nagyon kemény szenvedéseken ment keresztül, a bűnnek köszönhetően, a testiségnek, a paráznaságnak, a bulinak, a földi örömöknek köszönhetően nagyon kemény szenvedéseken ment keresztül, de a szenvedésben rátalálta mindenható Isten, és megmentette őt. És a gyermeke az egy olyan, egy kis őrangyal mellette tényleg. Egy valóságos angyal. És igen, gyönyörködöm abban, hogy az Úristen mekkora munkát végez ő benne, és az ő gyermekében is. De ezt hogy végzi? Úgy, hogy ő tudja, mit kell csinálni. De hogy tudja? Hát ő annyira tudta, hogy eljutott ő is az öngyilkosság küszöbéig. Hát ennyire tudta csak. Hát akkor egy ilyen anyuka, egy ilyen apuka mit segítsen a gyermeknek? Nincs, amit segítsen emberek. A legeslegtöbb, amit egy szülő tehet az ő gyermekét, az, hogy belátja az, hogy amit ő tett, és amit ő elgondolt, és amit valaha ő kigondolt, az mind kudarc, ez kéz, egy biztos kudarc volt minden. Nem beszélve a bűnökről, amiket az ember halmozott. A paráznaság, a testiségnek a fokozása különböző módszerekkel. A földhöz ragadtság, meg minden, a pénzszeretet és minden, amit az ember elkövetett. Tehát a legeslegtöbb, amit tehet egy szülő, az ő gyermekéért az, hogy feladja. Tehát nem azt teszi, amit mond neki a sátán, mert a sátán mit mond a Facebookon? A csapon is azt mondja, hogy ne add fel, ne add fel. Tehát ezt üvölti a sátán, hogy folytában ne add fel. Pontosan az ellenkezője igaz, emberek. Add fel. Ha élni akarsz, ha kívánsz élni, ha kedves az életed, a gyermeket élete, add fel. Helyezd a Krisztus kezébe. Ha van benned alázat, teremtőddel szembe, add fel. Ezt tud csak csinálni. Semmi többet nem tudsz csinálni, semmi többet. És amikor feladtad, az azt jelenti, hogy Isten átveszi a kontrollt. Tőled átveszi a kontrollt. Téged megvizsgál, és megmutatja, hogy mely dolgokkal akadályoztad az ő munkáját a te életedben és az gyermeked életében. Meg fogja mutatni, rá fog arra világítani, és megad minden eszközt arra, hogy mostantól kezdve kevesebbet árts. Mert a felnőtt ember nem tudna ártani emberek a gyermeknek. Kevesebbet árts, a lehető legkevesebbet árts gyermeknek. Nyilván egy felnőtt minél inkább ragaszkodik ahhoz, hogy gyermek legyen, az élőisten gyermek legyen, annál kevesebbet árt az ő gyermekének. Ez ami biztos. És az, hogy a felnőtt gyermek ki legyen, hát ezt nem tudja megcsinálni. Nincsen semmilyen módszer, sem meditáció, sem vallás, még a Biblia sem elég erre. Itt, ha az Úristen nem adja meg valakinek, nem fogja megkapni. Ő pedig azt mondja, aki kéri, aki őszintén vágyik arra. Azt mondja, ha mi gonosz létünkre tudunk adni jót a mi gyermekeinknek, mennyivel inkább ad a mennyei atya szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Isten megadja, az teljesen biztos. Ha kérik tőle, és vágyunk arra, hogy beavatkozzon a mi életünkbe, és mi szabad akaratunkból felhatalmazást adunk neki arra, hogy vegye vissza a kontroll teljes mértékben az életünk felett. Ez a legeslegtöbb, amit egy anyuka, egy apuka, egy szülő tehet az ő gyermekéért. Mert onnantól kezdve már nem ő, mint férfi, vagy nem ő, mint nő fog irányítani abban a családban, hanem Istennek a lelke által fogja megcselekedni azt, ami helyes, azt, ami tökéletes, és azt, ami a leges, legideálisabb az ő gyermeke számára. Én úgy érzem, hogy ebben az államban valamelyest a kamaszkornak a közelettét láttam a gyermekem életében, ami lázadással jár, amikor érzi azt, hogy neki sokkal nagyobb térre van szüksége, hogy mostani levót korlátozott teljes mértékben, el vannak véve az örömei, az igazi gyermeki örömököt, a játék örömeit lecserélt a kötelező tanulás, meg különböző dolgok, ugye, amit az iskolában adnak neki, amiket ő nem szeret, és keresi az örömet, és addig-addig keresi az örömet, amíg megtalálja az örömet a parádnoságban ő is. És akkor onnan kezdődik ugye a lejtő. És onnantól kezdve nagyon kemény tükör jön ugye a szülő számára, amely a szülőt jó esetben megtöri, és megtérésre készíti, vagy pedig bekeményíti a szülőt is, és majd közösen fog paráznakodni az ő gyermekével, hogy jaj, kisfiam, kislányom, te is most már parázna vagy, jó, hát aztán teljesen normális, ezt csinálni kell, ebbe lehet belehalni úgy igazából. Tehát emberek, ezt nem akartam én ezzel, viccelődni egyáltalán, mert ez nem vicces egyáltalán ez a dolog, sőt, tragikus. Van egy olyan írás, amit ajánlok mindenki figyelmébe, aminek az a címe, hogy miért beteg a gyermeket. Azt az írást, hogyha valaki elolvassa, miért beteg a gyermeket, abból megérthet mindent, hogy hogyan betegszik meg egy gyermek, és mit tehet a szülő annak érdekébe, hogy az ő gyermeke ne betegedjen meg, legyen egészséges, úgy testileg, mint lelkileg. Persze, hogyha valaki a legrövidebb utat akarja, ahhoz, hogy az ő gyermeke meg legyen védve, a legrövidebb út nyilván az, hogy letérre éppen most. Nem is vár tovább, kikapcsolja ezt a felvételt. Nem biztos, hogy lesz egy újabb hívás számod, egy újabb lehetőség arra. Egy hívás Istentől, hogy akkor megtudod, hogy mi a helyes. Nem biztos, hogy lesz még egy. Most, amíg nem késő, amíg még van időd. Mert hogy az idő mikor vétetik el az embertől, azt senki sem tudja. Amíg van idő, csak addig lehet megtenni ezt. Az ember letérdepel a teremtő elé, és segítségül hívja az Úr Jézus nevét. Egyszerűen nincs más, emberek. Nincs más. Ahogy megvan írva, nem is adatott más név az ég alatt, amely által az emberek megtarthatnának. Tehát nincs más, emberek. Ha valakiben van alázat teremtőjével szemben, és őszintén kívánja, nem csak úgy, mint a méhek a méhkaptárba duruzsolni, hogy mi atyának jön mennyekben vagy, hanem őszintén kívánja, hogy legyen meg a te akaratod. Mert tudja már, hogy az ő akarata milyen, és hova vitte őt. Ezt valaki őszintén kívánja, és kimondja, teljesen biztos az Úristen, erővel és hatalommal be fog jönni az ő életébe, és rendet fog rakni. Nem úgy, ahogy ő elképzelte, nem emberi elgondolás szerint, hanem isteni elgondolás szerint olyan szituációkat fog teremteni az ő életében, amelyek által a lélek esélyt kap a szabadulásra, a menekülésre. Ahogy meg van írva, Jézusnak minden hatalom megadatott az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Isten neki minden hatalmat megadott az ő engedelmességéért, mert ő nem azt csinálta, amit akart, hanem ő kívánta mindig azt cselekedni, amit Isten akart, ezért ő megkapott minden hatalmat. És valóságosan, nem csak a Biblia szerint, valóságosan legyőzte a halált. És megvan írva, hogy mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megtartatik. És hogyha a barátom családjába, amikor az Úr Jézus bement erővel és hatalommal, még azt is elvégezte, hogy az ő testvérét feltámaszza halálból, szó szerint a halálból feltámaszza, miután egy órája halottnak volt nyilvánítva, akkor teljesen biztos, hogy Isten képes arra, hogy gyermekeket, anyukákat, meg apukákat támasszon fel a lelki halálból, annak érdekében, hogy a gyermekek ne szerezzenek olyan sérüléseket, amiből aztán már nincsen gyógyulás. Mert sajnos, ahogy megláthattam, van egy olyan pont minden ember életében, amit hogyha ő átlép, onnan már nincsen megmenekülés. Tehát van egy olyan pont, amit hogyha az ember átlép, onnan már nincsen menekülés. Ezért azt mondja Péter apostol, ma, hogyha halljátok Istennek az életre hívó szavát, ne keménysítek meg a szíveteket, hanem hívjátok segítségül az ő nevét, és imádkozzatok, mert ő tudja, egészen pontosan tudja, mi a jó, mi az, amiben élet van, és nem pedig halál, és nem pedig rothadás. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!